Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Tudjátok, egy olyan érdekes gondolatra jutottam néhány nappal ezelőtt. Mindig elcsodálkozom, hogy ezt most miért nem jutott ez eszembe már 20 éve. Hogy tényleg igaz ez, hogy vágyunk arra, hogy feltétel nélkül fogadjanak el és szeressenek bennünket, de ez a vágyunk csecsemőkorból jön, csak úgy mondom. Onnan, azért olyan erős, mert ott ez az életben maradás föltétele. Hát ha nekünk ott produkálni kell magunkat, most képzeld el, mit csináljak 5 évesen? Harmonikázzak, vagy mi legyen? Rajzolgassak? Nem tudok még semmit, csak vagyok. Hogy kétség kívül fontos ez az elfogadás és szeretet föltétel nélkül, de itt felnőttként már tudom, hogy a feltétel nélküli szeretetnek rengeteg föltétele van. Ezt így lehetne egyszerűen mondani. Hogy mert egy tartós társkapcsolatban élek, na most csak úgy mondom, én nem, na most így nevetekben mondom, hogy ezért tudom, már a kölcsönös neurotikus allergiának összes prüszkölését ismerve, taknyom nyálam már összefolyt, ezt hívják házasságnak, ezért én tudom, hogy így 20 év után föltétel nélkül elfogadni és szeretni a férjem vagy a feleségem, irgalmatlan nagy emberi teljesítmény. Ezért a föltétel nélküli szeretetnek a részemről rengeteg föltétele van, vissza kéne találnom a nagy lelkűségemhez, azután a jó hiszeműségemhez, jó indulatomhoz, jó akaratomhoz, jobbító szándékomhoz. Vissza kéne térnem a nagyvonalúságomhoz, bőkezűségemhez, nagy lelkűségemhez, a megértésemhez, együttérzésemhez, és aztán ahhoz, hogy átéljem, hogy felőled hogy van az élet. Különben nem tudlak feltétel nélkül elfogadni és szeretni. Ezt itt 50 évesen már tudom. Tehát a föltétel nélküli szeretetet igeneljük úgy, mint egy csecsemő, felnőttként pedig rájövünk, hogy ahhoz, hogy azt tudjuk csinálni, érett személyiségnek kellene lennünk, és még akkor se sikerül. Csak néha összejön. Nem úgy van, néha összejön. Ezért nem véletlen, hogy itt mondjuk akkor már 10-20-30-40 év házasság után egészen világos nekem, most nem magamról beszélek, hanem már nekünk. Na, ezt most már tudjuk. Ami tudjuk itt a Dürerben. Hogy ahhoz, hogy én miközben vágyom arra, hogy fogadj el és szeress engem föltétel nélkül, aközben megértem, hogy ehhez én nekem, és most jön, amit akarok mondani, ehhez tulajdonképpen néha hősiességre lesz szükségem. Hősiességre. Hogy hősiesség nélkül nem tudlak elfogadni és szeretni föltétel nélkül. Egyszerűen nem fog menni. Ha csak úgy összeszedem magam, na jó, tudjátok, na jó, van, focizgatunk egy kicsit, úgy nem. Ez a hősiesség nem fog bennünket hőssé avatni, de néha hősiességre van szükségünk, a hősiességet mondhatjuk így, hogy önmagunk felülmúlásának a képessége. Miért van szükségünk hősiességre? Azért, mert a társkapcsolat természete szerint föltárja az emberi élet drámai természetét. Az élet drámai. Nem tragikus, de drámai, és nem egy komédia. De néha nagyokat lehet kacagni. Az életnek drámai természete van, a társkapcsolatban pedig, egy hosszú távú kapcsolatban lehetetlen, hogy az élet drámai mélységeivel ne találkozzunk. Fogunk vele találkozni, mindenképp törvényszerűen. És itt akkor egy válaszút elé érünk, vagy a hősiesség felé indulunk, és akkor megéljük az élet drámaiságát, nem tagadjuk, nem kicsinyítjük, nem bagatelizáljuk, és akkor egyszer csak valahogy lehetővé válik annak a feszültségnek az elhordása, hogy egyszerre akarom, hogy föltétel nélkül fogadj el és szeress, és közben megtapasztalom magamat olyannak, aki erre nem képes. De én azért erre vágyom. Tehát azért te add meg nekem. És ennek a drámaiságába élek. És akkor elismerem, hogy ezt neked se kell tudni, de közben itt van bennem a vágy. Akkor ez most hogy lesz? Mondjak le az egészről, mindenről? Nagyra tartom a hősiességet a társkapcsolatban. Szerintem előbb-utóbb olyan nehézségek elé fogtok állni, amelyek csak hősiességgel vihetők aztán tovább. Szerintem máshogy nem. Akkor, ha elégedettek is akarunk lenni. Ha csak úgy húzzuk, akkor nem kell hozzá hősiesség. Akkor úgy, na, valahogy úgy végig toljuk. Tudjátok? Sírig. Na, amíg a sír el nem válaszik. Hát én ezt nem kívánom senkinek. Életre szólóan ezt a hősies gesztust meg tudjuk tenni, ami önmagunk fölülmúlása. Ez igen. Hát ez egy elég komoly bevezető volt, ugye? Vágy, de most a vágy mögött ezt az egész sort képzeljétek ide. Egész sor, csecsemőkor, ödipális korszak, serdülőkor, itt van az összes vágy. A második lépésben átélem azt, hogy nem teljesedik. Hogy azt szerettem volna, hogy föltétel nélkül szeress, és most is azt mondtad, hogy ne is haragudj. Hát azért muszáj, hogy mossál fogat. Hát fogmosás nélkül meginok bennem a föltétel nélküli szeretet. Távolságot tartva el tudlak fogadni, de szívesen veszek neked fogkrémet. Vannak már nagyon jók a piacon. Anélkül nehéz lesz téged szeretnem. Tehát itt átélem, hogy a vágyam nem teljesedik be. Nem teljesedik be, és kudarc, és az élet drámaiságait megjelenik, és szomorú leszek, vagy összezuhanok, kétségbe esek, elkeseredek, csalódott leszek, hiányaim, fájdalmaim, ez történik itt. És ha tovább megyek, akkor egyszer csak átélem, hogy a vágyaim hogyan tudnak mégiscsak beteljesedni. De nem úgy pont, mint ahogy csecsemőkorban, nem pont úgy, mint ödipális korszakban, nem pont úgy, mint serdülőkorban, hanem itt és most 50 évesen. Az az egész sor hogyan teljesedik be mégis? És amiket itt mondok, az nem recept. Nem úgy van, hogy múlt akkor így, hanem például így, vagy valahogy így, vagy akár így is. Tehát így fogadjátok, kérlek, amiket erről a székről mondok. Mert lehet, hogy neked ez a beteljesedés, na, valahogy máshogy. De mégis megéred azt, hogy rendben van. Rendben van így. Oké. Ott tartottunk az ismétlés, hogy mi az, amiről beszéltük. Szavak nélkül, találja ki, legyen kedve hozzá, vágyjal teremtve, mindenhatónak lenni, elég, ha vagyok. Nem tudok neki ellenállni, spontán, pillanatvarázsával. Történjen meg. Az igazira találva, ugye akkor ez 11, ez volt, és egy személyben mindent, emlékszem, erről még volt szó, itt volt, hogy az egész és a teljes nem ugyanaz. Hogy egy személyben legyen meg minden, minden, minden. És akkor itt rájöttem, ugye ezzel fejeztük be, hogy nem csak úgy van, hogy az egész, és akkor így, hanem hogy az életnek van egy magassága, meg mélysége. És ezért egy személlyel való igazán mély meghitt viszonyomban nem csak így lesz egyre több minden, hanem egyszer csak valami elmélyül köztünk és bennünk, legyen tökéletes. Hát csecsemőként a tökéletesség az életben maradásnak egy sajátos záloga. Ugye, mert mondjuk néha éhes vagyok, néha viszont szomjas. Néha tisztába kell tenni, néha meg kell nyugtatni, néha büfisztetni kell. Amikor jön a fogam, akkor valahogy meg kell valahogy gyógyítgatni engem, de én még nem tudom, hogy jön a fogam, mert én ezt nem látom, csak azt, hogy nagyon fáj, akkor csoda kell. Csoda, hogy ez mégis valahogy kibírjam. Az nagyon-nagyon nehéz, mikor jön a fogam. Néha csikar a gyomrom, jaj, és nem tudok magamért semmit se tenni. Tehát tulajdonképpen egy tökéletes valaki kell, aki orvos, gyógytornász, szociális munkás, pedagógus, pap, de legalábbis lelkész, mind egy személybe kérem, és legyen az a neve, hogy anya. Így, erre gondolok. Tehát legyen tökéletes, mert különben mondjuk, ha orvosilag nem jó, akkor ha fáj a hasam, baj van. Hát muszáj, hogy orvos is legyen. Jó. Na, itt ez a vágyam, hogy legyen tökéletes. Itt már most a feleségemről beszélek. Hogyan teljesedik be az a vágyam, hogy legyen tökéletes? Hát hogyan lehetséges ez? De ne úgy, mint csecsemőkorban, hanem hogy. És akkor itt mi történik? Rájövök, hogy sose lesz az, és egyszer csak elkezdenek bennem tudatosulni az értékei. Ettől még nem lesz tökéletes, de rácsodálkozom értékekre, és az értékekre való rácsodálkozásom kezd el is mélyülni. És milyen nagy dolog, mikor azt mondom, hogy én olyan egy szerencsés pasinak érzem magam, hogy az én feleségemben újból és újból a legnehezebb helyzetekben is van valami olyan gondoskodó, meg törődő. Hogy tényleg összetudtunk veszni, iszonyatosan ordítoztunk, csapkodtuk minden. Eltelt 2 óra, írt nekem egy e-mailt, első emeletről, földszintre. Hát így csinálják az ismerőseim. Ha összevesznek, és érzik azt, hogy már nem tudják a beszédben való kommunikációval a helyzetet rendezni, e-maileznek. Nagyon jól bejött nekik. És akkor egyszer csak a feleségemnek valami tulajdonsága, valami erénye, elkezd bennem elmélyülni, és átélem, hogy ez egészen másképp is lehetne, és mikor megélem, hogy ez másképp is lehetne, hogy én például ezt nem bírom csinálni, mert mikor összeveszünk, én látni se bírom, hogy ilyenkor mindig ő ír e-mailt. Én soha. Ezt mindig ő csinálja. Hogy tulajdonképpen ez milyen jól esik nekem. És ilyenkor elkezdek hálás lenni. És mikor elkezdek hálás lenni, egyszer csak azt mondom, nem, a feleségem nem tökéletes, de amikor ezt csinálja, senki mással nem cserélnék. Ezt annyira jól csinálja. És én ezt nem tudom csinálni, és hogy csinálja. És, na, nem kell nekem más nő, csak ne ordítana annyira. Jó. Ez a másik, akkor legyen tökéletes. Ugye a csecsemőkori vágyunk, ugye az van bennünk, hogy hát én úgy vagyok jó, ahogy vagyok. Ugye, ezt akarom, hogy mondd nekem, hogy úgy vagy jó, ahogy vagy. Mikor szoktunk ettől félni? Akkor, hogyha azt mondom neked, hogy úgy vagy jó, ahogy vagy, már nem fogsz változni. Nem szeretjük ezt a mondatot mondani. Egyszer kiejtem a számon, hogy te úgy vagy jó, ahogy vagy, ó, te jó ég. Hát azt utálom, hogy késik. Most azt mondtam neki, hogy úgy vagy jó, ahogy vagy. Itt rájövök, hogy a mondatot mondhatom másképpen is. Így mondom. Jó vagy úgy, ahogy vagy. Nem úgy vagy jó, ahogy vagy, hanem jó vagy úgy, ahogy vagy. És ha egy picit fejlődnél, akkor jó vagy úgy, ahogy most vagy. És aztán 2 év van, na így, aztán nagyon jó vagy úgy, ahogy most vagy. De nagy dolog, hogyha ezt most magam felé fordítom, és azt mondom, hát gyermeki vágyam az, hogy azt mond nekem, Feri, jó vagy úgy, ahogy vagy. Nem fordítva, ugye, hogy úgy vagy jó, ahogy vagy. De hogy elfogadom, hogy nem azt mondod, hogy úgy vagy jó, Feri, ahogy vagy, hanem hogy jó vagy úgy, ahogy vagy. De azért kicsit fejlődhetnél. És ez teljesen oké. John Gottman, amerikai családterapeuta, hogy minden alkalommal idézgetem őt, azt mondja, hogy egy kapcsolatnak kezdenek beharangozni, amikor mind a két fél kölcsönösen azt gondolja, hogy a létrejött nehéz helyzetért a társa a felelős. Ez egy tünete annak, hogy a kapcsolat nagy bajban van. De nagy dolog azt mondani, hogy képes vagyok fölismerni a saját tökéletlenségemet, és ez már a tökéletesség egyik jó iránya. Oké. Okay. Csak nagyon gyorsan hadd hozzam ide azt, amiről beszéltünk utána 1/2 évvel ezelőtt. Emlékeztek, Carl Rogers, annyira bírom, mikor valaki zseniális dolgokat mond még az előtt, hogy számokkal bizonyítható kutatási eredmények lennének. Na, Rogers egy csomó ilyesmit csinált, sőt, a fő művében azt írja le, ott a művének a végén, ez a valakivé válni, azt mondja, hogy a pszichológusoknak abba kellene hagyni a számolgatást. És végre felfedezni, hogy emberekkel van dolguk. És ezért Carl Rogers egy csomó mindent még nem számolt ki, és zseniálisan látta, hogy miről van szó. És emlékeztek, ezért azt mondta, ezt a két dolgot hadd idézzem föl, az egyik az volt, a boldogság nem egy állapot, hanem egy folyamat. És a boldogság nem cél, hanem irány. A tökéletesség nem egy állapot, hanem egy folyamatban levés, ahogyan tökéletesedünk. És nem egy cél, amit nekem most el kellene érnem, amit számunk érek magamon, és miért nem vagyok így, vagy főleg a feleségemen, hanem egy irány. Egy irány, amifelé kétség kívül én akarok menni. De a boldogság, vagy a tökéletesedés nem cél és nem állapot, amit számunk érek rajtad, hanem folyamat és irány. Mondjuk, hogy ha látom valakin azt a nyitottságot és rugalmasságot, hogy képes közléseket befogadni. Ha látok nyitottságot és rugalmasságot, hogy amikor egy nem is olyan könnyű helyzetben vagyunk, képes közléseket befogadni. Hogy egy visszajelzést képes nem elutasítani, hanem azon elgondolkozni. Hogy egy helyzet, amikor mind a kettőnknek nehéz, akkor ő ott képes néha váltani. Most már sokkal inkább látom, hogy ha ezek megvannak, nem kell, hogy kész legyen. Egyáltalán nem. Irány, folyamat. És hogy az irányban és a folyamatban ott rejlik a tökéletesség, amit keresünk. Na. Igen, egész kedvet csináltam magamnak ehhez. Most mondjam. Következő. Azt mondja, hogy feltétel nélkül. Na, hát ezt már itt kiragoztam. Eszembe jutott egy pici mag. Hogy egy milyen, hogy egy kicsi magban is mekkora bölcsesség van. Ez a föltétel nélküliséghez mondom, hogy föltétel nélkül szeretnék. Hogy például egy kicsi mag, hát pedig mi sokkal bonyolultabbak vagyunk meg minden, de hogy egy kicsi mag milyen zseniálisan alkalmazkodik a környezetéhez. Megérzi, mikor van elég meleg, mikor süt a nap, hogy vannak azok a körülmények, hogy úgy elinduljon, megérzi a január végét, február elejét, már ott mocorog, de alkalmazkodik ahhoz, hogy most sűt, és most esik, és egyszer csak 20 fok lett. Lenyűgöző, hogy egy pici magocska milyen zseniálisan képes alkalmazkodni. És hogyha nem kicsit-kicsit hidegebb van, akkor még marad. Nem süt. Bízek még. Még most se süt. Zseniális. Egy pici mag alkalmazkodik az időjáráshoz, a csapadékhoz, a meleghez, a napfényhez, az ásványi kincsekhez és a többihez. Nyomelemekhez. Aztán egy pici mag nem csak alkalmazkodik, hanem igazodik. Mégpedig igazodik a saját természetéhez. Zseniálisan igazodik a saját természetéhez. Pontosan tudja, hogy mi a dolga. Hogy mit kell csinálnia. És az pontosan mindig teszi az alkalmazkodással összefüggésben. És kezdi kibontakoztatni saját magát. Bele van írva valami, valaminek a törvénye, valami szabálya és rendje, és ő ehhez igazodik. És egyáltalán nem érzi azt, hogy mekkora baj, hogy ő ehhez igazodik. Ehhez a belső mértékezés világhoz, ami ott van a leglényegében, ott van legbelül benne. Haj, de szép, ez pici mag ezt megcsinálja. Igazodik a belső lényegéhez, és közben alkalmazkodik a körülményekhez. Nem csak igazodik és alkalmazkodik, hanem mi az, amit még csinál? Kifejezi magát. gyönyörűen kifejezi magát. A tulipán kifejezi magát, mutatja magát, megmutatja magát, nem rejtőzködik. A vadszőlő elkezdett nálam futni. Kapaszkodik. És ezt a hármat, hogy igazodás, alkalmazkodás, és mi volt a harmadik? Önmaga kifejezése rugalmasan csinálja. Rugalmasan. Hát van hova kapaszkodni, igen. Na, ha egy kicsit innen süt a nap, akkor megy arrafelé. Na, onnan nagy a szél, jó, akkor egy picit meghajlik. Ha, kevésbé éri. Lenyűgöz engem, hogy ez a pici magocska ezt mind meg tudja csinálni. Igazodik, alkalmazkodik, kifejezi magát, és mindezt rugalmasan. Le vagyok nyűgözve. És az mekkora szám, hogy én egy pici magban ezt látom. Ezt ő mind tudja? Hát ezt mind tudja, érdemes elültetni. És akkor elkezdem nevelni, és törődök, és gondoskodok, és ápolgatom, és öntözgetem. Há, tavasszal azért adok neki egy kis tápot. És képzeljük el, hogy a pici maga férjem vagy a feleségem. Na gyere te! Na! Erőfeszítés nélkül. Ugye a pici baba neki ne kelljen semmit csinálni, erőfeszítés ne legyen benne, menjen magától. Erőfeszítés nélkül. Itt rájövök, hogy nem megy erőfeszítés nélkül. És itt az történik, hogy azt mondom, az volt a vágyam csecsemőkortól kezdve, hogy te munka nélkül, erőfeszítés nélkül legyen. A vágyaimmal teremtsem. És itt rájövök én magam, hogyha beleteszem magam, jobban ízlik. Nem tudom, hogy vannak-e ismerőseitek, amikor valamikor ez a megkattanás sokakra jellemző, hogy 40 éves kor körül rájönnek, hogy ők szőlőt fognak termeszteni. Ez ugye ismerős nektek. És emögött van egy sandán, de kimondott gondolatuk, hogy abból lesz bor. És ami szerencsétlenségünkre lesz is. Akkor jól járunk, hogyha ezek a nagyszerűen tehetséges, ám de mindenféle tapasztalat nélküli borászok a borukat ajándékba adják, mert így tulajdonképpen szabad fölhasználásra nyílik lehetőségünk. Ám de amikor meghívnak mondjuk Balaton csicsóra, és akkor saját termés. Ez ne. Csak ezt ne. Ezért egy igazán rutinos Balaton felvidéki kirándulásra érkező ember mindenképp egy kis tokaival érkezik. Hogy az, ha minden kötél szakad, az, és akkor az a kis tokaival azt az iszonyatos saját termést valahogy le lehet öblíteni. De most biztos, hogy 30-an vérig sértődtetek. Szóval mit akarok ezzel mondani? Hogy még azt az elviselhetetlen anyagot is, amit azt mondod nagy büszkén, hogy te csináltad, hogy egész más, mert te csináltad. Hogy itt az van benned, hogy ne kelljen semmit se csinálni, az erőfeszítés nélkül legyen. És itt azt mondod, hogy én dolgoztam meg érte, én készítettem, én. Hogy tudjátok, hogy a flow kutatások most már egyértelműen bizonyították, ennek az élettanát is elkezdték kutatni. Tudjátok, hogy mikor vagyunk áramlás élmény? Amikor önfeledten jól vagyunk, hogy ez mindig összefügg a saját erőfeszítéseinkkel. Nem akkor vagyunk flow-ban, amikor ott fekszünk a tengerparton, akkor legfőjebb óceán érzéseink vannak. Az más. Akkor ott elfeküdtünk, egy vagyunk. Ez iszonyú jó, csak nem flow. A flow, amikor éppenséggel valamit hatékonyan csinálsz, beveted magad, a képességeid mennek, de közben ezekre szinte nem is figyelsz, megy, és közben csinálod, és megvan a kockázat, és na, az flow. És tudjátok, hogy a flow, amikor átéljük ezt az áramlás élményt, ez kell nekem, ez az áramlás élmény, hogy abban mindig van stressz is. A flow nem stresszmentes állapot. Még az élet tapasztalatainkból is tudjuk, hogy az, amit annyira keresünk, ez az önfeledt boldogság, amiben átéljük a saját hatékonyságunkat, hogyha élünk, az tulajdonképpen valami erőfeszítésnek is az eredménye. Tudatosság nélkül. Ugye, ha már gondolkodni kell, mert tudatosan meg minden, az már nem jó. Itt mire találok rá? Azt mondom, hogy a tudatosságban az is benne van, és tulajdonképpen a tudatosság legszebb tulajdonságát szeretném kiemelni, ami számomra legszebb benne. Az nem az, hogy valami bölcsesség, meg valami tisztánlátás, meg valami előrelátás, lényeglátás, folyamatorientáltság, rendszer szemlélet, gondolkozás. Szerintem a tudatosságnak nem ez a legszebb része. Nekem a tudatosságban a leglegvonzóbb a világosság. Hogy világos van. Hogy utálom a sötétet. Utálom. És hogy a tudatosságban ott van a fény. És hogy nem tudom, hogyha visszagondolunk a gyerekkorunkra, hogy rendben van, hogy valaki hangolódjon rám, és legyen tökéletes, és adjon meg mindent, és nekem csak lenni kell, ez nagyon jó. De azért egy gyerek mégiscsak ahhoz képest, amilyen világosság egy felnőttben tud lenni, azért sötétben van. Akkor megszületünk, még a világot is feje tetejére állítva látjuk. De mekkora kiszolgáltatottság azért a magzati lét is, meg a pici gyerekkor. Akárhányszor erre gondolok, hogy melyik életszakaszban szeretnék élni, én soha többet nem akarnék gyerek lenni. Soha. Nincs benne elég világosság. Konfliktus nélkül, gond nélkül. Ez a jó. Konfliktus ne legyen, gond ne legyen. Itt átéljük. Hogy szokták mondani? A házasság egy arra a célra létrejött intézmény, hogy megoldjunk olyan problémákat, amelyek házasság nélkül nem is lennének. Első gondolat, ahogy észlelek házastársi konfliktusokat, ott újból és újból azt állapítom meg, hogy nem maga a konfliktus az igazi nagy probléma, hanem az, ahogyan a konfliktushoz viszonyulunk. És ennél van egy még érdekesebb dolog, hogy nem csak az az igazi nagy nehézségünk, ahogy a konfliktushoz viszonyulunk, hanem ahogy a konfliktusban egymáshoz. Megváltozik a gondhoz, a problémához, a konfliktushoz fűződő viszony. De ez hogy szokott megváltozni? Hogy megváltozik a viszonyom, a megértésem és az együttérzésem a társammal. Hogy megélem, hogy összetartozunk. Hát most nagyon egyszerűen szólva, ez hozza a változást. A nő ugyanaz marad, meg a pasi is. De a problémához és a problémában az egymáshoz fűződő viszony radikálisan megváltozik. Ez a gyógyulás. Nem az, hogy változ meg, mert így. Nem változunk meg. Legfőjebb persze irány és folyamat, és alakulunk, és formálódunk. De parancsszóra nem változunk. Én még parancsszóra soha.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották. Négy óra. Yeah.